Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetéből, a 24. verstől a 27-ig a következőképp. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt. Vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nagyon különleges ez a most felolvasott történet. Különleges az alkalom, amikor elhangzik, és nagyon sokszor Jézus számtalan csodája között megfeledkezünk arról, hogy igazában itt is egy jelt tesz a Mester. Jelet, ami mindig azt kíséri, amikor valamit el akar mondani az Isten országáról. Amikor valamire föl akarja hívni a figyelmet, hogy fontos és lényeges dolog van éppen szóban, vagy a levegőben, az őt körülvevő időben, a tanítványi körben, vagy azok között, akik hallgatják őt. Egy csoda történik, talán egy aprócska csoda, egy nem látványos csoda, egy teljesen belső használatra rendelt csoda, hiszen a résztvevői Jézus és Péter. Péter az, aki aztán elballag a Tibériás tavához, és feltehetően kifogja azt a bizonyos első halat, és kifizeti a templomadót azzal a csodálatos körülmények között talált ezüst pénzzel, amit Jézus meghagyott neki. Különleges ez a csoda, különleges ez a történet, és valahogy meghúzódik azok között a nagyszabású jelek között, amelyeket Jézustól úgymond idézőjelben mondom, megszoktunk. Betegek gyógyulását, vakok szemeinek megnyílását, 5000 ember jótartását, a tenger lecsendesítését. Igen, ezek a nagy jelek, a nagy csodák. És mégis Máté fontosnak tartja följegyezni ezt a különös kérdéshez kapcsolódó, különleges, apró csodát. Mert amit üzen, amit elmond, az sokkal nagyobb annál, mint amekkora a nyilvánossága, amekkora a publicitása. Sokkal nagyobb annál, amire utal, amit mutat, mint azt így első olvasásra mi sejtenénk. Egy különös kérdés hangzik el. Lehet mondani azt, hogy egy provokatív kérdés hangzik el, megszoktuk ezt Jézus környezetében. Mikor megpróbálják megmutatni azt önmaguknak, bebizonyítani azt a hallgatóság, a farizeusok, vagy az írástudók, vagy egyszerű emberek, hogy valahol meg lehet fogni ennek a különleges embernek a tanítását. És jelen esetben a kérdés az, a ti mesteretek nem fizet templomadót? Már a kérdés föltevése is provokálja Pétert, a megkérdezett tanítványt. Már a kérdés feltevés is magában hordozza azt az előítéletet, hogy Jézus annyi furcsa dolgot mond, sokszor annyira úgy tűnik fejre fordítja a hagyományos, tradicionális zsidó értékrendet, hogy így biztos majd meg fog születni egy olyan válasz, aminél meg lehet ragadni Jézus másságát, hogy mennyiben idegen, hogy mennyiben más, hogy egyeseknek mennyiben ellenség. És aztán persze a beszélgetés nyilvános része, Péter válasza nem hozza a kellő eredményt, ő magától értődő természetességgel mondja, mint minden hithű izraelita, Jézus is igen, befizeti a templomadót. De az a beszélgetés, ami ennek a kérdésnek és ennek az egész kérdéskörnek a kapcsán kialakul, sokkal messzebbre vezet, és éppen ezért zárja ezt a különleges kis dialógust, egy apró csoda, ami mégis túlmutat önmagán, saját jelentőségén, ezen a kérdésen, amivel megpróbálják Jézust provokálni, egyáltalán a tanítását megkérdőjelezni, sokkal többről van itt szó. Ugyanis Jézus azt kérdezi Pétertől, kiktől szednek vámot a királyok, az uralkodók, a fiaktól vagy az idegenektől? És aztán Péter nagyon jól válaszol, az idegenektől. Akkor tehát logikus a válasz. A fiak szabadok. Akik ott vannak a király körül, akik ott vannak az ő népében, akik hozzá tartoznak, azok kötelezhetőek plusz feladatra, plusz áldozatra, vagy azok nem önmagukért tartoznak oda, ahhoz a néphez, ahhoz a nemzethez? Jézus válaszában igazában Péter válaszát használja. És az a válasz egyértelműen kimondja azt a fajta szabadságot, ami mindenfajta törvénytől, mindenfajta mózesi hagyománytól, a régi szövetségtől, az ószövetségtől szabaddá és mentessé teszi azokat, akik meglátják az evangélium zsenialitását, az evangélium csodáját, hogy szabadságra vagyunk elhívva, hogy szabadok vagyunk mindattól, amit ránk tettek az évek, az évszázadok. Szabadok vagyunk mindattól, amit magunkban hordozunk, és amit nem tudunk cipelni, mert agyonnyom, mert a földre sújt bennünket. De ez a szabadság nem valamiféle szabadosság. Jézus nem anarchista. Nem arra próbálja fölhívni a figyelmet, hogy romboljatok le mindent, ami eddig volt, és én arra hozom az újat. Jézus nem romokra épít, nem sóval fölszántott földre épít valami újat, valami idegent, hanem átértékeli, új megvilágításba helyezi a régit. Átértékeli, új megvilágításba helyezi mindazt, ami az ember számára természetes, amiben él, ami a hétköznapjait és az ünnepeit, az egyéni és a közösségi életét jelenti. Jézus új megvilágításba helyezi a dolgokat. Nem rombol, nem pusztít, nem anarchista. Nem azt mondja, hogy azért nem fizetek igazában templomadót, mert teológiai képtelenség. Nem kezdi el ezt az irányt fejtegetni Péternek, hanem a szabadságnak egy egészen különleges, egy egészen csodálatos megnyilvánulását mutatja. Habár ő azt mondja, hogy erre nincs rászorulva. Ez nem igazán szükséges. Nem a törvény tart meg, nem a cselekedetek tartanak meg, nem a tradíció tart meg, hanem a lélek és az igazság. De tudod mit, Péter? Menj ki, vesd be a horgodat, fogj egy halat, lesz egy ezüstpénz a szájában, és add oda nekik. Kifizetjük, teljesítjük a kötelezettségünket. Teljesítjük, mert e világnak is van egy rendje. Ennek a földi életnek is van egy meghatározott rendje, értékrendje, erkölcsisége, egy modus vivendi, amiben egyáltalán lehet élni. Mert ha nem tesszük, akkor jön az anarchia. De nem azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez tart meg. Nem azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez a legfőbb kerete az életünknek. Hanem azért, mert szabadok vagyunk arra, hogy boldogan, hogy teljes életet élve, hogy ennek a világnak a rendjéhez is igazodva, ebben a világban megtalálva a teljességünket egy más keret, egy más rendszer, egy más értékrend szerint éljük a teljes életet, és tegyük emberibbé a világot, és tegyük a hagyományt élővé, és építsük a jövőt a következő generációknak, de azzal a szabadsággal, hogy nem ez tart meg, nem ez az elsőrendű. És hogyha kapcsolódunk ennek a mai vasárnapnak az üzenetéhez, hogyha meg akarjuk találni a kapcsolódási pontot Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnapnak és ennek az igének a kapcsán, akkor itt, ezen a ponton érjük tetten a nagy találkozást. Két világ polgárai vagyunk. Kettős állampolgárok, ha úgy tetszik. És ez az egyik állampolgárság, az egyik polgárjog, ahogyan Pál apostol mondja az oltár előtt felolvasott második igében, ahogy hallottuk a Filippi levélből, ez a polgárjog, ez mennyei polgárjog. És ez a polgárjog egy olyan renden alapul, ami megtart évezredek óta, ami megtart mindent és mindenkit. Mert az a rend, amit az Isten országa rendjének nevezünk, ami a törvény tökéletessége és az evangélium öröme, az élet minden területét lefedi, a legapróbbtól a legnagyobbakig. Hiszen elmondja az Isten akarata, az Isten törvénye, világossá teszi a Sínai hegy óta, a két kőtábla óta, hogy Isten nélkül az üres ég alatt kétségbe esve nem tud élni az ember. Tudja, hogy van Ura, és tudja, hogy megszenteli a neki szánt napot, mert kell, hogy kapcsolata legyen vele. És emberlétének minden más kapcsolatrendszere, a szülők tiszteletétől, a vagyon tiszteletén keresztül a másik tiszteletben tartásáig, ott vannak a többi élő igék, amelyek egy rendet adnak az életnek. És ezek megtartanak mindig és minden körülmények között. És aki mennyei polgárjogot nyer, mert fölismeri ennek a nagyszerűségét, mert követi azt a Jézust, aki azt mondja, hogy éljünk rendezetten ebben a világban, de nem ez tart meg bennünket, azt már ez a rend fogja megtartani. A törvény és az evangélium egysége. Az Isten akaratának útmutatása és a jézusi fölszabadító ige, hogyha botlunk, ha bűnt is követünk el, mindig vissza tudunk térni a helyes útra. Az atyai ház mindig tárt kapukkal vár bennünket. Kell-e jobb rend? Kell-e erősebb keret, ami képes megtartani bennünket? Mint hogy tudjuk a viszonyulásainkat ebben a világban. Hogy tudjuk, hogy hogy működik ez a világ. Hogy mitől jó, hogy mitől szép, hogy kit kell látnunk elsőnek, másodiknak, harmadiknak, sokadiknak, hogy mikor kell tennünk, és mikor kell hallgatnunk, mikor kell figyelmeztetnünk, és mikor kell a sorba beállnunk, és tennünk a jót, mert az úgy jó. Minden ország, minden állam, végig-végig a történelemben, egészen a mai napig, akkor lehet igazán boldog ország, boldog állam, boldog nemzet, hogyha fölismeri ezt a fajta kettős állampolgárságát, hogy mennyei polgárjoga van, hogy az Isten országának részese, hogy a kérdéseiben, az élethelyzeteiben, a válasz útjaiban mindig ott van az igazi útmutatás. Mindig ott van az a rend, ami megtartja, ami elmondja, hogy merre kell lépnie, hogy hol van a helyes. Mert minden országnak, minden közösségnek, minden nemzetnek lét alapja az, hogy az a fajta erkölcsiség, az a fajta egymásra figyelés, az a fajta közösségépítés és közösségi szellem, ami egyre szorosabbá fonja a családokat, a gyülekezeteket, a kisebb-nagyobb közösségeket, és végtére minden embert, ez innen belső kényszerűségből, a szívből induljon. És a szívből elinduló indítatások, az embert megtartó rend, és a szívből induló közösségépülés, a szívből elhatározott becsület, a szívből jövő és onnan fakadó tisztesség, és folytathatjuk tovább minden területén az életnek. Az lesz igazán őszinte, az lesz igazán tartós, és ez az igazi szabadság. Ez az igazi szabadság, amikor legbelül a szívemben mégiscsak milyen paradoxon. Egy csodálatos, mindent megtenni képes, és engem is a kezében tartó Úr van, Jézus Krisztus. Akkor leszek igazán szabad, és akkor tudok igazán szabadságot építeni, és akkor tudom mennyei polgárjogommal ezt a földi világot igazán jó mederben tartani, és úgy építeni, ahogy az mások üdvösségére és javára van, hogyha egyetlen rabságot fölvállalok. Ha egyetlen urat magam fölé oda vállalok, és azt mondom, hogy ő mindig szólhat, ő mindig mondhat, ő mindig eligazíthat, ő figyelmeztethet, ő keresztet rakhat rám, ő felszabadíthat, ha akar. Egy valakit, ha elismerek magam fölött. Azt, aki az én megújított szívem lakója, aki minden nap szeliden és alázatosan, de mégis uralmával ott van az életemben. Akkor fog megvalósulni, akkor lesz teljessé az a fajta élet, amely szabadságot, örömöt, békességet épít. Mennyei polgárként, az örök élet várományosaként, ebben a múló földi életben. Hogy már itt mind többen megtapasztalják, hogy nem csak ide kötődünk, hanem oda, és az a rend, amit itt építünk, amit itt élünk, azt nem mi találjuk ki, hanem az onnan fakad. Aki azt mondta, hogy figyelj rám. Aki azt mondta, hogy hallgass meg. Aki azt mondta, hogy tiszteld a másikban az emberséget. Aki azt mondta, hogy becsüld a tisztaságot. Aki azt mondta, hogy becsüld meg, ami a másé. Aki azt mondta, hogy így élj, mert neked ez a legfőbb értékrended. Mert neked ez az alaptörvényed. És hogyha így élsz, és ennek szabadságában döntesz minden napodon, hogy hogyan teszed a dolgaidat, akkor a mennyei polgár így építi tökéletesre, szépre, növekedőre ezt a földi országot. A családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a baráti körében, a városában, ott, ahol az Isten neki küldetést rendelt. A mennyei polgárjog így tesz olyan emberré, aki igazán meg tudja élni és meg tudja valósítani azt a küldetést, azt a munkát, azt a feladatot, amit itt, ebben a világban, e világért kapott. Kedves testvérek, Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap már visz bennünket az utolsó három vasárnap felé, hiszen jövő héttől, jövő vasárnaptól már ítélet, reménység és örök élet vasárnap összefüggésében az idők vége felé, egész keresztény életünk célja az örök élet felé tekintünk. És mikor már vonz bennünket az egyházi év e felé, amikor már ez az öröm kezd egyre jobban fényleni itt november vége felé, még egyszer visszatekinthetünk ezzel a mai vasárnappal arra, ahol még járunk, ahonnan még előre tekintünk. Üzen már a jövő, a mennyei polgárjog, az örök élet, de a tekintet még ide vetül ma a földre. Itt kell ezt kamatoztatnunk. Itt kell ebből valami értékeset, valami jót létrehoznunk. És így üzeni ez a mai vasárnap mindannyiunk számára, hogy a keresztény embernek az a fajta szabadsága, ami ebből a végtelen örömből fakad, hogy ő neki már odaát is helye van, ez lesz igazi hiteles, tanúságtevő keresztény életté. Nagy tévedés. A világ vagy direkt hamis beállítása, vagy felszínes ismerete, ellenséges látása, amikor azt mondja, hogy a keresztény emberek csak fölfelé bámulnak, hogy csak imádkoznak, hogy nem tudnak semmivel foglalkozni, hogy élhetetlenek, hogy ódivatúak és elmaradottak. Igen, lehet, hogy egy olyan világban, amikor a kereszténységtől gyökeresen ellentétes értékek szerint lehet előre haladni és tiporni, akkor lehet, hogy élhetetlenek vagyunk. De amikor úgy épül körülöttünk a szív, a szeretet és a szabadság hatalma, hogy boldog családok, boldog gyülekezetek, boldog város, boldog nemzet épül, akkor lehet igazán tetten érni azt, hogy a keresztény ember mindenfelé, fölfelé, és maga köré is egyformán tud tekinteni. Fölnéz, hogy bátorítást kapjon. Jól csinálom, jól teszem, jól mondom, jól gondolom. És föntről kapja az Istentől a bíztatást, a bátorítást, vagy a feddést, vagy az intést. Fölnéz, hogy aztán maga köré tudjon nézni. És azt tudja tenni, amire igazán szüksége van. Mennyei és földi polgárok vagyunk. Örök élet letéteményesei a Jézus Krisztus végtelen szeretetéért, a belévetett hitért, és ennek a bennünket körülvevő világnak az építői. És hogyha elkeserednénk, hogyha elveszítenénk hitünket, hogyha elfogyna az erő, akkor mi mindig tudjunk először fölnézni, hogy aztán tudjunk magunk mellé nézni. Hogy tudjunk a dolgainkra tekinteni, a ránk bízottakra tekinteni, emberre, épületre, közösségre, országra, és legyünk így Isten elhívott gyermekei, tanúságtevő, keresztjén szolgái. Jézus azt mondja Péternek, tudod Péter, igazából nem lenne rá szükségünk, mert mi az itt Kapernaumban befizetett negyed drachma? De tudod mit? Tudjuk, hogy nem ez tart meg bennünket. Tudjuk, hogy nem ez a lényeg, nem ez a fontos. Nem a templomadón áll vagy bukik a dolog. De ahhoz, hogy ékesen és jó rendben menjen minden, ahhoz, hogy megtartsuk azt, ami jó volt és szép, az, hogy továbbadjuk a jövőnek, tudod mit? Mutasd meg nekik, hogy megfizetjük, mert szabadok vagyunk arra, hogy áldozatot hozzunk, szabadok vagyunk arra, hogy egy nemzet, egy tradíció, egy hit, egy kötődés rabjai legyünk, nem leláncolt rabjai, hanem az Isten rabjai. Hogy építsünk újat, szépet, teljeset az emberek üdvösségére, Isten dicsőségére, mint a menny és a föld polgárai. Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy elhívtál bennünket a te országodba Jézus Krisztusért. Köszönjük neked azt a rendet, amivel megtartod hitünket és életünket, és köszönjük, hogy ehhez hozzámérhetjük e világi életünk minden tettét, és így tehetjük teljesebbé, tökéletesebbé azt a küldetést, amivel itt bíztál meg bennünket. Tégy így hűséges szolgáiddá, a mennynek, az örök életnek örvendező, mulandó lelkekké, akik egykor Krisztusért nyerik majd el az örökkévalóságot a teljesség országában.